És hadnál kérlek, nyisd ki a Bibliádat Efézusi levélnek a 6. fejezeténél, és készen vagytok egy kis csetepatéra? Egy kis, lehet, hogy nem így jöttél ma reggel, egy kis háborúra, egy kis harcra, harci díszeket felvesszük. Királyságról fogunk beszélni, beszélünk a szövetségről és a királyságról, múlt alkalommal beszéltünk Józsefről, és hogy hogyan készít fel Isten bennünket, hogy használjon az ő királyságában, hogy a király uralma kiterjeszkedjen az egész földön, és mi az ő eszközei vagyunk ebben a világban, áldás eszközei, áldás csatornái, ezért megmentett minket Isten, és aztán használ bennünket Isten, ez az ő terve. És Efézus 6-ban a 10-től a 20. versig fogjuk felolvasni, és mielőtt azonban Isten igét felolvassuk, csak imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, köszönjük neked, annyira köszönjük neked ezt a gyülekezeti családot, annyira köszönjük azt, hogy van látásunk, van jövőnk, hogy te adtál nekünk egy látást, hogy te megadod nekünk az értékünket a te fiadban, és a látást a te fiadban úgy szintén, hogy hozzád tartozunk, és el vagyunk pecsételve, és a tied vagyunk, és az életünket nem kell úgy élni, hogy keressük, hogy mi az életnek az értelme, hanem a király megszólít bennünket, és van egy küldetés a számunkra is. És Atyám, csak imádkozom azért, hogy hagyj legyen a mi szívünk nagyon-nagyon nyitott arra, amit ma reggel hallani fogunk. Hagy legyen nagyon alázatos és szelíd és befogadó a szívünk, hogy ne álljunk ellene a te nagy és csodálatos tervednek, hanem törj át falakat a mi elménkben, a mi szívünkben, ellenállásokat. Mielőtt a király használhatna bennünket, az ő tervei szerint azelőtt a királynak meg kell hódítani a szívünket. Úgyhogy, Urunk, szükségünk van rád, Jézus fiadnak a nevében. Amen. Amen. Nem tudom, hogy voltatok-e már háborús helyzetben. Kétlem, hogyha idősebb generációval beszélünk, például én, hogyha beszélgetek nagymamámmal, akkor azért feljön újból és újból, ha nem is háborús helyzet, de hogy mikor fiatal volt, 10 éves, akkor miként rejtőzött hosszú időn keresztül a padláson, és rejtették őt katonák elől, és csak háborús helyzetek, vagy veszélyes helyzetek, háborús életstílus, vagy békeidős életstílus, háborús mentalitás, vagy gondolkozásunk, vagy békeidős mentalitás. Azt hiszem, hogy most csak így békeidős mentalitásunk van, nem? Tehát béke van hosszú ideje, és beállt erre a gondolkodásmódunk. Miközben, amit mindjárt felol fogunk olvasni egy részt, arról beszél, hogy háborúban vagyunk. És arról beszél, hogy háborúban egy másik fajta mentalitásra van szükség. És a két mentalitás közt óriási a különbség. Nem voltam háborúban, de emlékszem egy helyzetre, amikor Pesten voltunk, és Pásztor Schellerrel voltunk, egy nagy csapat bent a Burger Kingbe, és egyszer csak ott ültünk egy nagy ablak mellett, és egyszer csak az ablak előtt szaladt egy ember fegyverrel, lőfegyverrel a kezébe, és üldözték őt. És a rendőröket láttunk, és üldözték őt, és mint a mozi, nagy kivetítőt, néztük, ott ültünk, és akkor valamelyik amerikai testvérünk felpattant, lehet, hogy volt a katonaságban, és rögtön kiadta a vezényszót számunkra, mint ott volt a hamburger, a french fries, mi az? Sült krumpli, köszönöm szépen. Rendben, tehát így van, sült krumpli. Látod, ha Burger King, csak angolul jut eszembe. De a sült krumpli, a kóla, és ott ülünk többen inkbe, akár nyakkendőbe, és talán egy istentisztelet után volt ez, vagy valami. És egyszer csak kiadja ez az amerikai testvérünk a parancsot, hogy le a földre. És te egy másodperc alatt a béna, a sánta, az üzletembertől kezdve mindenki a földön találta magát, úgy vetettük magunkat a földre, az asztal alá, a székek alá, egy pillanat alatt. Abban a pillanatban bejött a háborús mentalitás, senki nem mondta azt, hogy jó, de előtte még ihatnék egy kortyot a kólámból, vagy várjál, mert éppen most akartam egy harapást a hamburgeremből még enni. Minden átértékelődött. Mikor háború van, akkor minden átértékelődik. Akkor annyira nem számít, hogy most koszos a ruhám, vagy koszos lesz, vagy fúj le a földre, én nem fogok itt alázatoskodni, hanem úgy vágtuk magunkat a hasra, aztán pedig kezdünk el kúszni a kiárat felé, így van? Tehát azt látni kell olyan, hogy kúsztunk a kiárat felé, és ő pedig adta azt hiszem így a vezényszavakat számunkra. Az egyetlen ember, akinek lélek jelenléte volt ebben a helyzetben. És itt egy háborús helyzetről olvasunk Efézusi levél 6. fejezetében, 10. verstől. Nézzük meg, mit mond Isten igéje. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét. Oké, először is lássuk, hogy ezek ilyen vezényszavak, parancsszavak, utasítások, katonai vezényszavak a háborúban. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét. Vannak fegyverek, amiket fel kell vennünk. Hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Hogy van egy konfliktus, van egy... Hogy a királyságok konfliktusban vannak, és királyság konfliktusban vagyunk. A sötétség királysága és Isten királysága. És van egy konfliktus most. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelmségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Úgyhogy van egy háború, van egy tusakodás, és ez a tusakodás ez nem látható dolgok ellen van, hanem a láthatatlan dolgok ellen. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és minden legyőzve megállhassatok. Okay? Úgyhogy azt mondja a parancsnokunk, hogy öltsük fel Istennek a minden fegyverzetét, mert különben azon a gonosz napon ki leszünk mozdítva az állásunkból, és el fog minket vinni az áradat, a katonai áradat, az ellenállás. De hogyha felveszünk, akkor minden legyőzve végül meg fogunk tudni állni. 14. vers. Tehát álljatok elő, övezzétek körül a derekatokat az igaz lelkűség, vagy az igazságnak az övével. Öltsétek fel az igazság, vagy a megigazultságnak a páncélját. Úgyhogy jön az öv, aztán jön a melvért a páncél, ugye a római légionáriusnak is ott volt. Megigazultság páncélja. Kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetése való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek a pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Okay, az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a szellemnek a kardját, amely az Isten beszéde. Okay, van 6 fegyverzet, amit fel van írva, ezek úgy utal rá Pál apostol, hogy ezek Istennek a teljes fegyverzetei, és hogy ezeket Isten nekünk adta. És hogyha nem veszük fel ezeket a fegyverzeteket, nem élünk ezekkel a fegyverzetekkel, tudod, amelyeket Isten már megadott nekünk, csak fel kell öltenünk, akkor el leszünk mosva a gonosz napon, a próba napján, a nyomás napján, a nehézség napján, mert van egy háború. Valamilyen módon így a hitünk az hiába fog találtatni. Valamilyen módon Jézus beszél erről János 15-ben, arról, hogy az ág, amely gyümölcsöt nem terem, az lemetszetik, és aztán elégetik, és itt beszél arról, hogy meg fog hiúsulni az életünk, keresztény életünk. És aztán arról beszél, hogy vegyük fel ezt a hat fegyvert, vagy fegyverzetet, és aztán beszél egy hetedikről, a 18. vers, minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a szellem által. Ez a hetedik, ez imádság. Minden imádság és könyörgés, és imádkozzunk a szellem által, mert egy háborúban vagyunk. Nézd meg utána. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal. Látjátok a kifejezéseket? Éberek. Ne aludjatok, ne szunnyadjatok be, ne éljétek úgy a keresztény életeteket, mint hogyha békeidőben lennétek. Legyetek éberek. És minden álhatatossággal, kitartással. Kitartással, mert ebben a háborúban álhatatosság és kitartás kell, és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is imádkozzatok, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyet követségben járok a láncok között. Hogy bátran hirdessem, amint kell. Ja, amit látunk az írásokban, az az, hogy van egy háború, és mi képviselünk valakit ebben a háborúban, a királyt. És persze ez a háború egy bizonyos értelemben nem kétséges a végkimenetele. Mert beszéltünk arról pár Isten tisztelettel ezelőtt, hogy a keresztény Jézus Krisztus győzedelmeskedett, és legyőzte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat. És beszéltünk arról a győzelemről. Tehát ez a győzelem, ez biztos Jézus miatt. Azonban még mindig nem nyilvánvaló teljes mértékben ez a győzelem, hanem majd a Jézusnak a második visszajövetelekor lesz. És most a kettő közt vagyunk. Ez olyasmi, nem tudom hányan szeretitek a második legháborúról szóló történelmi dolgokat, hagyd nézem. Oké, vagytok páran. Oké, ez olyasmi, mint a D-nap. Bárki hallott erről? Így van, a D-nap 1944. június 6-án, amikor a szövetségesek partra szálltak Normandiánál, és hihetetlen mennyiségű emberanyagot és technikát tettek a szárazföldre. És mikor ez megtörtént, sok veszteség árán, Normandia, Franciaország partjainál, akkor az oroszok már jöttek a nácik ellen, és most elindult a szövetséges offenzíva nyugatról és délről és Olaszország részéről, oldaláról. És amikor ez megtörtént, hogy partra tudtak szállni a szövetségesek Normandiánál, akkor abban a pillanatban megpecsételődött náci Németországnak a helyzete. Abban a pillanatban megpecsételődött. Mert nyilvánvaló, hogy minden oldalról szorongatva vannak, és már nincsen erőforrásuk. Egyre kevesebb az erőforrásuk, viszont a szövetségesek egyre több ember dobnak partra, és egyre több hadigépezetet. És tulajdonképpen a D-napon már ott volt a győzelem. Jézus Krisztusnak a kereszten való győzelme az a D-nap. Viszont a háború végéhez még kellett várni majdnem egy teljes évet, amíg vége lett a háborúnak, szó szerint, úgyhogy lelettek győzve az ellenségek, és lelett téve a fegyver. És ugyanígy az életünkben. Most zajlik egy háború, a győzelem biztos, de még nincsen fegyverletétel, és benne vagyunk a sűrűbe. És mi vagyunk a desszantos egység, és az ellenség védvonala mögött. Le vagyunk dobva, hogy ott vagyunk a repülőben, és aztán kidobnak bennünket, és aztán ott van az ejtőernyőnk, és szállunk az ellenséges terület fölött, és le vagyunk dobva, és amint szállunk lefelé az ejtőernyőnkkel, és kapaszkodunk, már lőnek is. Így van, már lőnek is, és már fegyverropogás hallatszik, és már villóznak a fények, és aztán ebbe találjuk magunkat szó szerint olykor. Szó szerint. Csak a különbség az az, hogy amikor béke idős gondolkodásunk van, és ez az egyik kifejezésünk, béke idős gondolkozásunk, vagy mentalitásunk van, akkor minden ilyen dolog az furcsa számunkra. És azt mondjuk, jaj, most miért történt ez velem? Azt mondjuk, hogy jaj, most hasra kell feküdni? Sáros leszek? Ugye nem akarod? Mikor békeidős gondolkodással bírunk, és ez egy jó teszt számodra és számomra, hogyha békeidős gondolkozással vagyunk egy háborúban, mert háború van, akkor mindenfajta zűrzavar már zavar is bennünket. Mert az életcélunk a békeidős gondolkodásban az az, hogy hogyan lehetne az életem békésebb és nyugalmasabb. Ez az egész életcélja a békeidős gondolkodásnak. Hogy hogyan tehetném az életemet békésebbé és nyugalmasabbá. És ehhez fel is használjuk olykor Istent. Hogy Isten, te azért vagy, hogy az én életem békésebb legyen. Hogy az én életem nyugalmasabb. És hogyha azt látom, hogy te nem fűzöd be a hozzád váltott reményt, Isten, akkor lehet, hogy elkezdek kételkedni a te jóságodban. Azért, mert miért? Azért, mert nem kellene ennek így történni az életemben. Nem kellene, hogy emberek megbántsanak. Nem kellene, hogy puska ropogás, fegyver ropogás legyen, és sár, és hideg, és kényelmetlenség, és sebek. A keresztényet nem erről szól. A keresztényet az nem arról szól, hogy füves legelőkön nyugtat minket, hogy csendes vizekhez terelgetnek, hogy mi vagyunk a barikák, és ott vagyunk, kellemes szellő fúj, és ott majszoljuk, bárgyuk képpel a füvet, és nem erről szól a keresztény élet, hogy Isten megérte, hogy minden a javunkra lesz, azaz minden jó lesz nekünk. Aha, nem azt mondja, minden jó lesz, minden a javunkra lesz, de nem baj. De hát szeretjük úgy olvasni a Bibliát, hogy a saját képmásunkra formáljuk. Nem arról szól a gyülekezeti élet, ne? Hogy micsoda? Hogy 10 óráról az én kis 10 órás időpontom, Isten tizen... 10 órás. 4 órára. Hát nem tudom. Hát ne, hogy át lesz téve 4 órára. Hát nem tudom. Hát én már azt hiszem, hogy akkor én már nem leszek itt. Akkor én már nem leszek. Én ezt, nem bírom ezt a tempót. Nem bírom. Ez őrült tempó, amit itt diktálnak a gyülekezetben, meg háború, nem. Hagy találjak egy olyan helyet, ami igazán számomra van, ahol igazán nyugalmam és békességem lehet, ami igazán rólam szól, hogy ne legyen kényelmetlen. A békeidős gondolkodásban, és ez egy jó teszt, az első kérdés, amit felteszünk, bármi történik is, vagy bármiről hallunk, mi a jó nekem? Mi a jó nekem? Tudod, mi a jó nekem? Miért jó ez nekem? Úgyhogy akár hallhatunk gyülekezet alapításokról, most ez jó nekem, ez nem jó nekem. Drága barátok fognak elmenni, és jaj, ez nem jó nekem. Mi a jó nekem? Bármi. És hogyha békeidős gondolkodásban vagyunk, akkor lehetetlenség előre menni. Mert mindig ellenállunk a változásnak, és ellen fogsz állni a változásnak, minden változásnak, ami kényelmetlenséget hozna. És ez leleplezi a szívünket, és leleplezi azt a szívet, hogy igazából kényelmet és békességet keresek. És nem értem a királyság gondolkodásmódját. Nem értem azt, hogy mit jelent az, hogy Isten királyságáért élni. Hogy ez már nem az a fő kérdés, hogy mi a jó nekem, hanem mi a jó Isten királyságának. Mi az, ami előre viszi. Mi az, ami a király ügyét képviseli. Mi az, ami a királyt jobban bemutatja. Mi az, ami a királyság terjedéséhez kell. De a békeidős gondolkodásban minden értünk van. Ez egy fogyasztói szemlélet. Mint ahogy élünk most egy fogyasztói kultúrában, így van? Oda mész, és azt látod, hogy egy helyen nem szolgálnak téged jól ki. Nem szolgálnak jól ki téged. Legyük fel egy mobil cég, vagy egy étterem, vagy bármi, akkor mit mondasz? Megyek egy másik helyre, ahol jobban ki fognak engem szolgálni. És ezen a szinten nincs is semmi gond. Így van, ezért van a... a piac és a verseny. Ugyanakkor, amikor a keresztény életemben így gondolkodok, akkor fogok keresni egy gyülekezetet, amely a legjobban ki tud szolgálni engem. És amikor úgy érzem, hogy kényelmetlenség van, mert lépni kell, vagy úgy érzem, hogy Isten késztetne, vagy egy gyülekezet vezet van egy olyan irányba, amelyben kényelmetlenségek, vagy áldozatok, vagy szenved, valamiről le kell mondanom, akkor azt mondom, lehet, hogy én inkább egy olyat keresnék, ami kényelmesebb számomra. És ez a fogyasztói mentalitás. És amikor ez becsurog a keresztény életünkbe, illetve már becsurgott a keresztény életünkbe, akkor nagyon bonyolultá teszi a királyság dolgát, és nagyon bonyolultá a királyság ügyét. Mert igazából nem arról van szó gyakran érveknél, hogy ezek józan érvek, hanem egyszerűen csak az önérdekünket védjük mindannyian. És mindannyian azzal a gondolkodással vagyunk itt, hogy mi a jó nekem. Valaki azt mondta, hogy hát tudod Csaba, nem fogok én már többet jönni. Nem fogok, mert testvérek úgy látom, hogy nem érdeklődnek felőlem, úgy látom, hogy nem törődnek velem, úgy látom, hogy nem csak nem úgy viszonyulnak hozzám. És ez normális? Igen. Emberi? Igen. Mik a kulcs szavak? Velem, felőlem, hozzám. Nézzük meg, mit mond az ige. Nézzük meg, mit mond erről Isten. Mit tanácsol erről Isten? Nézzük meg, hogy milyen az a keresztény élet, amely egy érettség felé megy, és egyre inkább, ahogy énekeltük, minden rólad szól Jézus. Minden rólad beszél. Nem rólam szól. És azt mondtam ennek az illetőnek, figyelj, én abszolút értem, hogy mit mondasz. Abszolút értem, hogy mit mondasz. De tudod mit? Lehet, hogy a legnagyobb növekedés most az lenne számodra, hogyha Jézusra tekintenél, és azt mondanád, tudod mit? Én téged akarlak megismerni, és a te szereteteddel akarom szeretni a testvéreimet, és jövök. És jövök, és része vagyok ennek a közösségnek. Oké? Okay? És persze ez kényelmetlen, de mikor békeidős mentalitásunk van, akkor tényleg csak arra figyelünk, hogy mi szolgálja az én békességemet és a nyugalmamat jobban. Okay. A háborús életstílus egy másfajta életstílus. És csak néhány dolgot, három területet hagy érintsek meg, és hagy legyen ez az üzenetnek a másik fele, hogy hogyan alakítsunk ki egy háborús gondolkodásmódot. Hogyan erősítsünk egy háborús gondolkodásmódot. Hogyan erősítsünk egy háborús életstílus, mert háborúban vagyunk. És hogyha nem erősítünk egy háborús gondolkodásmódot és életstílust, akkor az egész élet borzalmasan fájdalmas lesz. Mert az egész mert nem békeidő van. Mert nem. Ez egy naív gondolkodás, hogy minden rendben és béke. Nem. Kihívások vannak, betegségek vannak, szenvedés van, és hogyha békédős gondolkodásmódban csomó bajom lesz Istennel, mert nem úgy ugrál, ahogy én szeretném. És nem fogom tudni őt képviselni, és az ő győzelmét bemutatni. És valljuk be őszintén, mindannyiunknak, valamilyen mértékben, kinek több, kinek kevésbé, de békeidős gondolkodása van. Bár Jézus beszél arról is, és igazából arról beszél, hogy amikor ő visszajön, akkor az egész örökké valóságban minden, amire most vágyunk egy ilyen értelemben, tudod, az be fog teljesedni. Viszont most még háborúban vagyunk. Okay, úgyhogy csak egy-egy dolog, hogy hogyan tudjuk magunkban erősíteni ezt a háborús életstílust és gondolkodásmódot azért, hogy a királyság emberei lehessünk. És ne súlytalan polgárok a királyságban. Értitek, hogy mi az, hogy súlytalan? Hogy olyan, hogy a király azt mondja, hogy szeretem őt, az én gyermekem, megmentettem őt, egyszerűen tudom, hogy semmit nem mondhatok neki azzal kapcsolatosan, hogy hol szeretném őt használni, mert úgyse fog hallgatni rám. Azt mondja, hogy szeretem őt, ő az én gyermekem, de semmilyen gyümölcstermés nem várható az ő életébe. És mikor az én céljaimnak keresek egy embert, hogy hol tudom őt használni, és azt tudom mondani, hogy Sámuel, azt mondani, hogy Ábrahám, azt tudom mondani, hogy tudod, Saul, vagy azt tudom mondani, hogy Dávid, akkor, és mondom az ő nevét, Ézsaiás, és mondom az ő nevét, akkor ő úgyse fog válaszolni, mert annyira benne van az életébe. Oké? Okay? Úgyhogy az egyik dolog az ez, hogy ne felejtsük el, ne felejtsd el, ne felejtsük el, hogy az idő rövid. Az idő rövid. Ez egy háborús gondolkozásmód. Rövid az idő. Olvasod az új szövetséget, ezt látod. Tudod, Péter azt mondja 1 Péter 4:7-ben. Mindennek a vége pedig közel van. Jakab 5:9-ben Jakab apostol azt mondja. Íme a bíró már az ajtó előtt áll. Jézus visszajövetelére utalva. Hol van a bíró? Már az ajtó előtt. Mi a következő lépés? Nyílik az ajtó. Rövid. Rövid az idő. Jakab 4:14-ben. Az életünk mint pára elszáll. Mint pára. Mint pára. Figyelj. Garantált. Az életed, az életem. Így fog elmenni. Így. Észre se veszük. El fog repülni. El fog szállni. Így fog elmenni. Rossz hír. Rohamosan öregszünk. Rohamosan. Hogyha körülbelül azon életkor körül vagy, ahol én vagy, nálam idősebb, akkor bólogatsz. Ha nálam jóval fiatalabb, akkor meg csak nézel rám. Micsoda? Rohamosan. És évtizedek, évek és évtizedek így szállnak el. Mit csinálsz ezekkel az évekkel? Mert egy lövésed van. Egy. Egy életed van, nincs több. Most vagy a színpadon, most van a kezedben a labda, most ketyeg az óra, egyetlen egy. Az idő rövid. És a királynak szüksége van ránk. És a király használni akar téged. És az egyik hazugság, ami ott lehet valahol a lelkünkben és gondolkodásunkban, hogy nyomulhat fel. Az, hogy sok időm van még. Ez hazugság. Menj el idősek otthonába, és beszélgess idős emberekkel. Vagy csak kérdezd meg a nagyszüleidet, ha még élnek, vagy szüleidet. És azt fogják mondani, az élet így elrepül. Így. Olyan, mint egy szempillantás. Gyerek voltam, felnőtt vagyok, és idős vagyok. Mint egy szempillantás. Ez garantált. Erről újból és újból beszél Isten nekünk. Azért, hogy azt mondja nekünk, hogy legyetek éberek. Legyetek éberek. 1 Péter 1:13. 1 Péter 5:8. Vigyázzatok! Legyetek józanok! Nem tudom, hogy hányan vagytok, akik szoktátok észrevenni, amikor elalszotok. Hányan veszük észre, hogy elalszunk? Az elalvást nem szoktuk észlelni. Az ébredést szoktuk észlelni, nem? Szokott olyan lenni, hogy elalszol, és alszol, és de jó, hogy alszok. Nem. Ugyanígy az apostolok beszélnek arról, hogy ne aludjunk el. Efézus 5-ben Pál beszél arról, hogy ne aludjunk. Tudod mit? Az elalvás, mikor szellemileg elalszunk, azt észre se vesszük. Észre se vesszük. Tudod mit veszünk észre, amikor felébredünk? Volt már olyan, hogy így felébredtél, hogy így valahogy így Isten megérintett téged, megszólított téged, felemelt, megmutatott valamit, és aztán azt mondtad, hol voltam eddig, mit csináltam eddig, milyen valóságban, realitásban éltem eddig. Úgy éltem, mint aki nincs tudatában mindennek a dolognak. Aludtam. Oké? És ezért mondja azt, hogy legyetek éberek, hogy ne legyen fájdalmas ébredés. Ne legyen fájdalmas ébredés. Mert nincs rengeteg idő. És ez azt jelenti, hogy sáfárkodj jól az időddel. Sáfárkodj. Efézus 5.16, leírhatod magadnak. Ezt mondja, hogy áron is megváltsátok az alkalmas időt, mert a napok gonoszak. Hogy ez nem arról szól, hogy a dolgok egyre jobbak lesznek. Egyre jobb lesz a világban, egyre jobbak lesznek az életkörülményeink, egyre inkább minden, a legvégén, mire 90 évesek leszünk, már betegek se leszünk. Így van? Nem. A napok gonoszak. Egy gonossággal megterhelt világban élünk. Egy háborúban. És az a kis időnk, ami van, váltsuk meg, használjuk ki. Mire? Isten királyságának az építésére, az ő királyságának az előmenetére, hogy hallgatunk rá, hogy engedelmeskedünk neki, hogy bemutatjuk őt másoknak, szavakkal, tettekkel, hogy készek vagyunk szolgálni azzal az erővel, amit ő ad nekünk, és azzal az elhívással, ahova ő helyezett bennünket. És ez egy nagyszerű megváltás, hogy az időt, ami a görögben a kronosz idő, az idő, ami az óránkon fut, az időt átváltjuk kairoszra, ez egy másik görög szó, isteni lehetőségekre, királyság lehetőségekre, emberek megmentésére, tanítványok képzésére, hogy szolgálunk emberek felé, akik szükségben vannak. Hogy leleplezzük Jézust olyanoknak, akik még soha nem találkoztak vele. Szavakkal, tettekkel, jó cselekedetekkel. Hogy az életünket, hogy végzünk egy számadást, és azt mondjuk, hogy rövid az időnk, háborúban vagyunk, királyságügy, Uram, jelentkezek szolgálatra. Mi az? Active duty. Mi az? Aktív szolgálat. Jelentkezek szolgálatra. Isten. Azért, mert el fog telni az életem, és higgyétek el, hogy dolgok, amik felől most aggódunk, lehet, hogy egyáltalán nem fognak számítani. Lehet, hogy egyáltalán nem fognak számítani. Dolgok, amiket felfújunk, és olykor hangyából elefántokat csinálunk, egyáltalán nem számít. Tudod, királyság felhasználása az időnek. Rövid az idő. Aztán egy másik dolog az háborús gondolkodásmód erősítéséből, hogy minden, amit kaptunk, minden erőforrásunk, amit kaptunk Istentől, a királyság építésére kaptuk. Ez az igazság. Minden, amit van, énekeltük. Minden rólad szól, minden rólad beszél. Nem rólam szól. Minden, amink van. És sok mindenünk van. És ez a királyság építésére. Ez a királyság gondolkodásmód. Volt egy olyan luxus hajó, aminek az volt a neve, hogy Queen Mary. És ez egy olyan luxus hajó volt a háború előtti időkben, amire 3000 ember, nagyon gazdag, nagyon jó módú ember utazhatott, és aztán ezüst villácskákkal és késecskékkel ették a finom kaját. És így voltak ott. És aztán eljött a másik világháború, és Amerika is meg lett támadva, Pearl Harbor, és aztán utána Amerika belépett a háborúba, és minden erőforrások, amik volt, elkezdtek háborús gondolkodásmódba lépni, és elkezdték átalakítani a győzelem érdekében. Úgyhogy fogták ezt a 3000 fős luxushajót, és átalakították katonai szállítóvá, egy hajóvá, ami katonákat visz át az Atlanti-óceánon és hoz Európába. 3000 helyett 15 000 főt tudtak felrakni. Láttam fényképeket, ahol ott katonák ott aludtak, és egyik szint, másik szint, harmadik szint, olyan, mint a mi az, bunk bed. Segítsetek. Emeletes ágy, köszönöm szépen. Emeletes ágy, és két shift, két ütemben aludtak, köszönöm, két váltásban aludtak a katonák. Egy ágy, az két katonája volt. Egyszer az egyik aludt rajta, máskor a másik aludt rajta. Az egyik aludt rajta, a másik. Csak háborús gondolkodás. Minden átváltozik, minden erőforrás. Mit jelent ez? Pénz. Pénz. Miért van pénzünk? Miért van? A pénz nem cél. A pénz eszköz. Eszköz a királyság előreléptetésére. Lakás, ház. Albérlet, úgy szintén. Miért van? Ez nem fő célja az életnek. Ez nem fő célja. Persze sokan azt mondják, hogy ezek célok, de ezek nem célok, ezek eszközök. Békeidőben lehet, hogy cél, de háborús időben ezek eszközök. Szellemi ajándék, amit kaptál, mert mindannyian kaptunk szellemi ajándékot, akik hittünk Jézusban. Legalább egyet. Miért kaptad? A királyság előre menetelére. Te azon a területen nagy bombázó vagy. Tudod? Abszolút. Mi a szellemi ajándékod? Használod-e? Jársz-e benne a királyság előreléptetésére? Egyedülállóság. Hányan vagytok egyedülállók? Nyújts fel a kezed. Oké. Hogy néz ki egyedülállóság békeidőben? Békeidős gondolkodásmódban. Hát ez rólam szól, és esetleg arról, hogy nyavajgok, hogy miért nem vagyok házas. Esetleg. Háborús gondolkodásmódban az egyedülállóság az mi? Ajándék. Pál apostol úgy használja 1 Korintus 7-ben, ez ajándék. Miért? Hogy aki egyedülálló, 1 Korintus 7 elolvashatod, az az Úrra visel gondot, az Úr dolgaira. Oké? Úgyhogy mit jelent? Egyedülállók, mitek van? Több időtök. Több energiátok. Oké? Nézzetek meg bennünket este 8 óra tájékában. Házasokat. Inkább úgy mondom, kisgyerekeseket. Oké? Ez egy külön fázis. Kisgyerekeseket. Este 8 óra tájékában összekeverjük egymás nevét. Zsófinak Maját mondok. Okay. Egyszerűen csak nektek sokkal több időtök és energiátok van. Háborús gondolkodás, azt mondja, nem véletlenül vagyok még egyedülálló, és nem adott az Úr még nekem, vagy lehet, hogy nem ez az ő terve, lehet, hogy ez az ő terve, de háborús gondolkodásmód. Felhasználom a királyság építésére. Oké, úgyhogy ti vihetitek a vállatokon Isten királyságát. A nagy nyomorúság időben 144 ezer egyedülálló férfi zsidó, akit Isten elpecsételt, és Jézus Krisztusban hitt, ők viszik az ébredést a vállukon, úgymond. Egyedülállók. Oké, miközben mi kisgyerekesek furikázzuk a gyereket az oviba, a bölcsibe, a szolfésra, tudod, ti pedig szabadok vagytok, befektessetek tanítványozatok. Oké, de rátérünk a házasokra is, jó? Mert nekünk házasoknak is át kell gondolnunk. Mert más a békeidős mentalitásban a házasság, és más a háborús időben. Ez azt jelenti, hogy át kell gondolnom, hogy mire fog elmenni az energiám és az erőforrásaimnak a java része. Egy gyerekközpontú családot építek? Tessék. Jobb, mint az angol, azt mondja Pászon Balázs. Ez van. 11 éve élek Szegeden, és még mindig tanulom. Egy gyerekközpontú családot építek, ahol az egész őról szól. Ahol az, hogy a kis Janika mit kíván meg, és most a Janika nem akar gyülekezetbe menni. Most a Janika azt mondta, hogy ő most sztrájkol, nem megy gyülekezetbe. Janika sztrájkolni fog, főleg, ha engeded neki. Janika addig fog sztrájkolni, és annyit, amennyit engedsz. Mi vezetni akarjuk a családunkat egy királyság családban, ami Jézus Krisztusért és másokért. És másokért. És hogy ez legyen a DNS-e a gyerekeinknek. Úgy szintén mondhatjuk azt házasoknak, hogy a gyerekeink azok tanítványok, azok az első és nem az egyetlen tanítványok, akiket Isten elhívott, hogy képezzünk, természetesen, de ők tanítványok. Olyanok, akik az Úr, Isten megbízott Efézus 6.3-ban, hogy neveljük őket az Úr tanítása és intése szerint. Azaz Jézus Krisztusra és az ő elhívására és az ő dolgaira tanítjuk és neveljük Isten dicsőségére. Oké? Aztán lehetőségek, amelyek adódnak az életben. Milyen lehetőségek, bármi, ami adódik az életünkben, azok királyság lehetőségekké válhatnak, ha királyság szemüvegünk van. Oké? Egy barátság, vagy egy nyitott ember, aki barátságába fogad bennünket a munkahelyen, a szomszédságban, ezek mind olyan lehetőségekké válnak, ahol Isten királysága megnyilvánulhat. Aztán lehetnek Máté partik, Cornélius partik, így van? Ezek, amikor meghívunk a házunkban embereket, akik Istentől távol vannak, és egyszerűen csak látjuk, hogy ezek mind lehetőségek arra, hogy bemutassuk nekik Jézust tettekkel és szavakkal, és hogy ők is megismerhessék őt. Oké. És aztán befejezésként a harmadik az az, hogy ne feledjük el, hogy a király vissza fog jönni. Oké, a király vissza fog jönni. Oké, akkor fog lejárni a küldetésünk, a király visszatér, vissza fog jönni, Jézus Krisztus vissza fog jönni, megígérte, ez meg fog történni. Hogyha valamiért nem élnénk meg az ő visszajövetelét, akkor mi hamarabb fogunk hozzámenni. Egy biztos, találkozni fogunk a királlyal. És Róma 14:12 azt mondja, hogy mindannyiunk maga ad számot önmagáról, Istennek. Tehát találkozni fogunk a királlyal, és ott lesz az a találkozás, ahol számot kell adnom, hogy hogyan éltem ezt az életet, hogy az ő királyságában én engem használni tudott-e, rendelkezésre álltam-e. Arról beszél 1 Korintus 15:52, hogy amikor Jézus visszajön, akkor egy szempillantásban elváltozunk, egy szempillantásban. És tudod, ez egy érdekes szó, ez a szempillantás, mert amikor Jézus visszajön és egy gyülekezetet el fogja ragadni, akkor, és azt mondja, hogy a szempillantásban elváltozunk, akkor nem erre gondol, erre a szempillantásra, ahogy ott van az a szempillantás, hanem egy másik görög szót használ. És ez az, amikor meglátunk valakit, és egyszer csak belénk hasít a tudat, hogy ő az. Ez az a szempillantás, hogy szemvillanás, hogy a szemünkben a felismerés ott van. És figyeljetek, ez lesz. És én úgy érzem, hogy feladatom, és feladatunk, én és a gyülekezet előjáró, hogy felkészítsünk benneteket erre a szemvillanásra, vagy arra a pillanatra, amikor találkozni fogunk, és találkozni fogsz a királlyal. És nem tudom, hogy volt-e olyan találkozás már valakivel neked, hogy mondjuk tudod, látod, és nem tudod, hogy ki az, és egyszer csak bevillan, hogy ki az, és egyszer csak úgy érzed, hogy sok a sarad. Ő az. Ezért mondja azt János apostol 1 János 2:28-ban, hogy meg ne szégyenüljünk az ő eljövetelekor. Hogy milyen az, amikor Jézus megjelenik, ez 1 Tesszalonikiusi 4:13-17-ig, meg fog jelenni a levegőben, és Nem tudjuk, hogy mikor lesz, nappal lesz, vagy éjszaka, reggel lesz, vagy délután, de meg fog jelenni, és rá fogunk tekinteni, és ez egy másodperc lesz, egy másodperc töredéke lesz az egész, és mindannyiunknak ugyanaz fog bevillanni. Az a felismerés. Ő az. Ez tényleg igaz. Amit mondott, az tényleg úgy van. Minden, amit ígért, az igaz. Minden, amit mondott az ő visszajövetele felől. Minden, amit mondott a királyság felől, és ami igazán számít ebben az életben, az tényleg igaz. És ez az egész másodperc töredéke alatt fog lezajlani, mint amikor, tudjátok esetleg valaki, aki beszél mondjuk arról, hogy zuhant, mit tudom én, hány emeletet, így van? És az mit mond? Mintha egy örökké valóság telt volna el. Így van? Tehát ahogy végperegnek a kockák. Pedig az egész egy szempillantás, de mégis úgy érzi, hogy egy örökké valóság telik el, mert végig tudom gondolni az egész életemet. És ugyanígy, amikor szemtől szemből leszünk, és figyeljetek, ez nem handabanda. Ez nem. Ha Jézus kereszt halála és feltámadása történelmi tény, ez is történelmi tény, a kettő együtt jár. Ott lesz az a pillanat, amikor vég fog peregni, és ott vagy lesz egy szégyen, öcsém, egy fájdalmas ébredés, egy olyan ébredés, hogy tudod mit? Mégis én hallottam erről, olvastam erről, de mégis úgy éltem az életemet, mintha igazából ez nem lenne így. Mintha ez egy mesekete lenne. És az erőforrásaimat, és az időmet, és az ajándékaimat, és minden, amit őtől kaptam, igazából önmagamról szólt az egész, és nem az őróla, és az ő királyságáról, és mások megmentéséről, és a küldetésről, ami nekünk van itt ebben a világban. Az egész élete, az egész. Wow. És ez lesz, akiknek nagyon fájdalmas lesz. Lesz, akiknek nagyon-nagyon fájdalmas lesz. És itt köztünk is. Lesz olyan, hogy csak tudod, a fejedet fogod a falba verni, és azt fogod mondani, hogy tudod mit? Elszúrtam. Ha Jézus Krisztusé vagy, akkor az övé vagy pont, meg vagy mentve. Oké? Tehát ővele fogod élni az egész örökké valóságot. De lesz az az érzet, hogy ez szép és ez nagyszerű, hogy most veled élem az örökké valóságot, és meg vagyok mentve kegyelem által, mert Jézus meghalt értem. De az egész, ami az én részem volt a Földön, ez a pár rövid évtized, az egészet elkalkuláltam, az egészet elszúrtam. Beszéltek nekem ezekről a dolgokról, olvastam, de aludtam, nem voltam éber, nem vigyáztam, nem voltam kitartó, nem voltam álhatatos, nem jártam a nyomdokaiba, hanem az egészet igazából úgy éltem, mintha igaz se lenne. És tudjátok, az a találkozás ott minden más el fog törpülni. És minden más nem fog számítani. Semmi más nem fog számítani. Csak igazából ez, ahol megállsz ő előtte, és megállok ő előtte, és azt fogja kérdezni, hogy mi az, amit tettél mindazzal, amit adtam, és volt elhívásom számodra, és vezettelek, mit teszel ezzel? Mit tettél? Komolyan vetted? Komolyan vetted a szellemi dolgokat? Komolyan vetted másoknak a szolgáltat az én erőforrásaimból? Komolyan vetted azt, hogy leleplez engem másoknak szavakkal és tettekkel? Hogy megkérdez engem, hogy mi a te akaratod egyáltalán az én életemre? Vagy végélted az életed úgy, hogy fel se tetted ezeket a kérdéseket? Soha, pedig Isten gyermeke vagy. Figyeljetek! Bár csak jobban tudnám ezt átadni. Sajnos nem. Sajnos korlátozott vagyok, nagyon ebben. De bár csak jobban haragra, bosszúállásra, dűre tudnálak jó néhányatokat kényszeríteni, vagy késztetni. Hogy aztán abból engedelmesség legyen, térdmeghajtás legyen, megtörtség legyen. És az, hogy oké, Isten, valamit tennem kell felől. Jelentkezek. Aktív szolgálatra. Itt vagyok a te seregedben. Itt vagyok a te királyságodban. Nem az a kérdés, hogy mi a jó nekem, hanem mit akarsz te, bárcsak. Tudod miért? Mert az a nap nagyon-nagyon-nagyon valós lesz. És Zsidók 13:17, ezt meg tudod nézni otthon? Azt írja, hogy a gyülekezet elöljáróinak a feladata, hogy ők számadók a ti lelketekért. Számot fogunk adni, hogy felkészítettünk erre a találkozásra. Felkészültünk erre a találkozásra. Oké, úgyhogy háborús gondolkodásmód. Rövid az idő. Rövid az idő. Amit kaptál, mindened, amit van, az a királyság építésére kaptad, és ne feledd, a király vissza fog jönni. Jézus azt mondta Máté 24:46-ban, boldog az a szolgat, akit az ő ura, amikor hazajön, olyan munkában talál. Hallod? Beszél arról, hogy vannak szolgák, mikor az úr visszajön, akkor dorbézolnak, szórakoznak, ellustultak, és lesznek olyan szolgák, akiket munkában talál az uruk. És azt mondja Jézus, boldog az a szolga, boldog az a szolga. Máté 24:46. Ne pocsékold el az életedet. Ne pocsékold el. Tudod, vannak tragédiák az életben. Vannak tragédiák. Hallunk tragédiákat. Bekapcsoljuk a híradót. Onnan is jönnek dolgok, azt mondják, hogy tragédia történt. A tragédia az volt, hogy lezuhant egy repülőgép, és természetesen értjük. A tragédia az volt, hogy valamilyen baleset történt, és ezt értjük. De figyelj, mindannyiunkkal fog valami történni, azt tudjuk. Valamilyen szinten. Oké? De van egy tragédia, amely mellett az összes többi tragédia az nem tragédia, hanem igazából az életnek egy részlete. És ez az a tragédia, amikor az egyetlen életedet elpocsékoltad. Az tragédia. Az tragédia. Nincs második próbálkozás, nincs második lövésed. Egy életed van. Az tragédia. Tragédia egy olyan életet élni, amely értelmetlen. Mert a legvégén az egész elég. És nem marad meg semmi. Hívőként. Hívőként. És aztán csodálatos egy olyan életet élni, ahol a legvégén a tűz megpróbálja. És arany, ezüst és drága kő. 1 Korintus 3:10-15. Arany, ezüst és drága kő is megmarad. És megmarad. És amit itt tettél a királyságban, az örökre megmarad. Örökre. Örökre. Úgyhogy ne pocsékoljuk el az életünket. Amen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket. Drága atyánk, meghajtjuk a térdünket előtted, és vesszük tőled ezt, amit te akartál mondani nekünk, mind az igéből, mind az igét szólón keresztül. És meghajtjuk a szívünket, és lehet, hogy úgy vagy itt, hogy van ellenállás benned. Ezek kapcsán, amit hallottál. Lehet, hogy úgy vagy, hogy azt mondod, hogy én úgyse hiszem, hívő vagy, vagy azt mondod, hogy azért csak a saját utamon járok. Azért csak azt csinálom, amit én kiterveztem, elterveztem. Kérlek téged, gondold meg magad. Kérlek téged, gondold meg magad. Gondolj még egyet. Menj el, hallgass meg ezt a hanganyagot, nézd meg a Biblia verseket, és tudunk még mondani neked nyilván még többet, hogy lásd, hogy mit mond Isten az ő igében. Gondold meg magad, gondold meg. Szeretnénk, ha az lehetnél, aki örvendezik az ő jövetelekor. aki azt mondja, nem éltem hiába, nem jártam hiába. A nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre pedig eltitetett nekem az igazságnak a koronája, amely megad nekem az Úr, az igaz bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő dicsőséges megjelenését. Nincs nagyobb dolog, atyánk, mint hogy gyermekeidként a kezedbe adhatjuk az életünket, és jelentkezünk szolgálatra. Ott mások élete változik, atyánk. Az örökké valóság, örök sorsok formálódnak, és atyánk, a mi életünk is változik. Még közelebb vagyunk hozzád. Még inkább élvezzük a te erődet és hatalmad, mert erre adtad. Urunk, erre hívtál. A te neved legyen nagy, Úr Jézus, a te neved legyen nagy. Végtelenül nagy. A te neved legyen csodálatos, Úr Jézus. Jézus nevében.
Szólni nagy neved.
Mert övé a királyság, övé a hatalom, övé a dicsőség. Így van? Övé minden. Oké, Isten áldjon bennünket, áldás. Isten áldjon, legyünk közösségben. Sziasztok!